Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Művészet szociológia. Hetedik előadás. Bourdieu művészet szociológiai elmélete. A divat. A 2004 tavaszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Na hát akkor folytassuk, ugye a múlt alkalommal elkezdtem a Bourdieu művészet szociológiájának a bemutatását, de hát ennek messze nem jutottam a végére. Tehát ott tartottunk, hogy megpróbáltam röviden bemutatni a Bourdieu művészet szociológiáját tekintettel arra, hogy a művészet szociológiai vizsgálatának a legjelentősebb szerzőjéről van szó. Tulajdonképpen elég részletességgel kell ismertetni az ő koncepcióját, nyilvánvaló, hogy nem is sikerült egy órán belül, úgyhogy ezt most folytatnám. Tehát ameddig eljutottunk, ugye szó volt először a habitus fogalomról, utána pedig a mező fogalomról, és arról, hogy milyen feltételek mellett jön létre a különböző tevékenységeknek egy relatíve autonóm mezője, hogy például a művészeti mező, mint olyan, hogyan ágyazódik bele a gazdasági és politikai struktúrákba. És a legfontosabb megállapítás talán az volt, hogy a mező kialakulása nem jelent mást, mint egy viszonylag autonóm erőtérnek a kialakulását, amely erőtérben a változásokat, az egyes pozíciók, illetve a pozíciók betöltői közötti viszonyokat kizárólag a mezőspecifikus törvények szabályozzák, ami azt is jelenti, hogy az akár a gazdasági, akár a társadalmi események csak akkor és csak úgy tudnak beavatkozni a művészeti gyakorlatba, ha képesek lefordítódni az adott mezőnek a terminusaiba, tehát esztétikai terminusokba, vagyis amikor ezek a hatások, ezek az események a reflexiónak vagy a képzelőerőnek az anyagává válnak és tárgyává válnak. Szinkronszelméletben azt lehet mondani a már kialakult mezőkről, hogy ezek ilyen sajátos erőterek, amelyeknek a struktúráját a bennük lehetséges, illetve már létező pozíciók rajzolják ki, és hogy az egyes pozíciók jellemzői pedig az ezen térben való elhelyezkedésüktől, a helyüktől függenek, és ami nagyon fontos, hogy ezeknek a pozícióknak a tulajdonságai vizsgálhatók függetlenül attól, hogy adott időpont pillanatban mely személyek, mely alkotók töltik be ezeket a pozíciókat. Mondtam odáig is, hogy felrajzoltam egy ilyen nagyon vázlatos sémát arról, hogy milyen lehetséges struktúrálódása van az esztétikai mezőnek, csak nagyon röviden emlékeztetőül, tehát arról volt szó, hogy itt van a mezőspecifikus tőke, ami a művészeti mezőben azonos a művészetként, a művészetiként, esztétikai értékként való elismeréssel, tehát egy sajátos tekintéllyel, amelyet, mint a társadalmi tőkét föl lehet használni, föl lehet halmozni, majd utána értékesíteni lehet. Erről még ma lesz szó, akár magában a művészeti mezőben, akár azon kívül. Tehát ez a mezőspecifikus tőke, mondjuk legyen ez az esztétikai érték, általában a tekintély. Ez pedig alapvetően a gazdasági tőke, tehát ugye végsősorban egy sajátos tevékenységről van szó, ennek a tevékenységnek termelő jellege van, tehát bizonyos javakat, adott esetben kulturális objektivációkat előállítanak, és egy modern társadalomban ezeket a piacon keresztül, különböző piacokon keresztül forgalmazzák, tehát mindenképpen egy nagyon fontos strukturáló dimenziója ennek a tevékenységi területnek, ennek a mezőnek, a tevékenységnek, a termelésnek a jövedelmezősége, és ennek alapján állapítottunk meg ebben a mezőben ugye négy jellegzetes pozíciót, amelyek ugye el lehet mondani, hogy van olyan, amelyiknek se gazdasági, se esztétikai tőkéje nincs, ez egy sajátos Azt is mondhatnánk, hogy kb. Olyan funkciót tölt be, mint a gazdaságban a munkanélküli tartalékhadsereg, tehát azt a tartalékot jelzi, amelyben az esztétikailag nem elismertek, és a piac által sem elismertek találatok. Ez az egykori bohém világ, mai nyelven inkább ugye undergroundnak nevezik. Ez a szegmens az, ahol ugye igen elismert, tehát esztétikai tekintéllyel, presztízsel rendelkező tevékenység zajlik ezzel szemben a gazdasági elismertsége, tehát mondjuk így, hogy az egységára a terméknek az a nullához közelít, ez az, ahol a leginkább az avantgárd termékeket találjuk meg. Azt a szegmens, amelyben mind esztétikai elismertség, tehát mind mezőspecifikus tőke, mind gazdasági tőke felhalmozható és értékesíthető, ez az, amit röviden ugye a hivatalos és a hivatalosan elismerte, vagy akadémikus művészetnek lehet nevezni. Végül itt van az a szegmens, ami röviden a tömegkultúraként jelenhető meg. Tömegkultúra abban az értelemben, hogy esztétikai elismertsége a nullához közelít, a gazdasági elismertsége, tehát a jövedelmezősége az jelentős, így és ezen mire van. Jó. Tehát idáig jutottunk, ha jól emlékszem, az elmúlt alkalommal. Na most az érdekes az, hogy Bourdieu nem csak a művészettel foglalkozik, hanem foglalkozik a tudománnyal, foglalkozik az oktatási rendszerrel, a médiával, és így tovább, és mindegyik esetében, amikor modern társadalmakat vizsgálunk, akkor bizony lehetséges és szükséges ezeknek a mezőknek az azonosítása, és a mezőben megfigyelhető mechanizmusoknak a leírása. És azt veszi Bourdieu észre, hogy voltak éppen a mezőknek, általában, tehát ezeknek az autonóm tevékenységi rendeknek, tevékenységi szféráknak a modern társadalomban vannak bizonyos általános törvényei, egyetemes mechanizmusai, amelyek egyaránt érvényesek a legkülönbözőbb tevékenységek esetében, de minden egyes mezőnél vannak bizonyos másodlagos, mezőspecifikus változók. Ami például egy általános összefüggés, az röviden úgy fogalmaz meg, hogy az uralmon lévők és az uralomra törőknek a harca. Ez számunkra a művészet területén azért is különösen fontos, mert tekintettel arra, hogy kétféle elismerés, kétféle tőke halmazható fel, ebből az is következik, hogy ahhoz, hogy valaki a saját pozícióját például a mezőben javíthassa, ahhoz vagy a gazdasági jövedelmezőségét kell a tevékenységének ennek megfelelően átalakítania, vagy pedig egy olyan irányba elindulnia, amely az esztétikai tekintély, az esztétikai elismertségnek a növeléséhez vezet. Nyilvánvalóan lehetséges stratégia egy kifejezetten populáris megoldásnak a keresése, amikor valaki úgy gondolja, hogy úgy javítja a saját pozícióját, hogy mondjuk népszerű műveket állít elő, vagy olyan politikai jellegű problémákat dolgoz fel műveiben, ahol biztosra vehető viszonylag jelentős közönség csoportoknak az érdeklődését tudja megnyerni. A másik lehetőség pedig a tudatos esztétikai újítás. Na most az, hogy nyilvánvalóan egy kockázatos stratégiáról van szó, mert azt egyszerűen kivárni, amíg a nyomorgó padlásszobájában fagyoskodó költő, avagy festő előbb-utóbb ténylegesen elismerésre tesz szert, és a tevékenységéből meg tud élni, az viszonylag hosszú időt vesz igénybe, és ezért nagyon érdekes az, hogy milyen alternatív lehetőségek állnak rendelkezésre. A legfontosabb alternatív lehetőség, amellyel mintegy csak kísérleteznek még a 18. század végétől kezdve, de amely minél önállóbbá vált a mező, minél inkább kidolgozta a saját működési logikáját, annál gyakoribb majd általános állandósul, ez nem más, mint egy olyan stratégia, amely a az értékelés elveit forgatja fel, annak érdekében, hogy egy olyan értékelési rendszert juttasson érvényre, amely az ő tevékenységét fogja különösen magasra becsülni. Ez az a fajta esztétikai jellegű forradalom, amelynek eredménye az, hogy a korábban felhalmozott esztétikai tekintélye vagy esztétikai tőke leértékelődik, és az újító jellegű tevékenységek azok pedig különös presztízsre tesznek szert. Ez egy olyan stratégia, amely nem kizárólag a művészeti mezőben megfigyelhető. A művészeti mezőnek a sajátossága talán az a legkésőbb a 19. század vége óta, hogy ez a stratégia voltaképpen a tipikus, rendszeres, mindennapi gyakorlattá vált, tehát egy permanens újítás, egy permanens forradalom állapotában van az egész tevékenységi terület. Ahol Bourdieu ezt a stratégiát először megfigyelte, az a vallási mező területén volt, tehát a vallás vizsgálatában, ahol azt figyelte meg, hogy voltaképpen milyen lehetőségek állnak nyitva a vallási, ugye a vallási mezőkben üdvjavak azok, amelyek a tétek. Tehát az üdvözüléshez hozzá segítő szolgáltatások, javaknak a megszerzése az, amiért a küzdelem folyik, illetve a vallási intézmény rendszerek azok, amelyek törekszenek ezeknek a javaknak a kisajátítására és monopolizálására, vagyis saját megkerülhetetlenségük és hatalmuknak a biztosítására. És azt vizsgálja Bourdieu, hogy voltaképpen a mindenkori intézményesült egyházban az egyes sajátos vallási szakértelemmel rendelkező egyének hogyan tudják a maguk pozícióját, a maguk elismertségét, a maguk hatalmát növelni. Hát vagy úgy ténylegesen, hogy végigjárják a hierarchiát, vagy pedig úgy, hogy kétségbe vonják az érvényes értékelési rendet, adott esetben az egyháznak a monopóliumának a legitimitását. Tehát azt a fajta monopóliumot, amely az, mondjuk azt jelenti, hogy az üdvjavakhoz kizárólag egyházi közvetítéssel, méghozzá az adott egyháznak a közvetítésével lehet hozzájutni, amelyet például a kiátkozással is minden egyház meg is tud erősíteni. Ez az, amit eretnek stratégiának lehet nevezni. De az eretnek stratégiának a lényege az, hogy úgy vonja kétségbe az intézményes, hivatalos egyház monopóliumának a létjogosultságát, hogy például hagyományosan rámutat arra, hogy milyen messzire eltávolodott az egyház azoktól az eredeti tiszta elvektől, amelyeket a vallás alapítója megfogalmazott, vagy amelyeket a kinyilatkoztatás tartalmaz. Vagyis az eretnek és az eretnek mozgalmak a saját vallási tekintélyüket, ez az ugye, amit karizmának szoktak nevezni, tehát a kegyelmi kiválasztottságnak, a saját vallási tekintélyüket igyekeznek megerősíteni, ezt a fajta sajátos tőkét felhalmozni, és ennek a talajáról fordulnak szembe a mindenkori intézményes egyházzal, pontosan azáltal, hogy kétségbe vonják a létjogosultságát, a legitimitását azoknak az elveknek, amelynek alapján ez az egyház működik. Most az eretnekekkel szemben az intézmény különböző megoldásokkal élhet. Az egyik jellegzetes megoldás az, amikor az eretnekek, akik eredetileg ugye nem feltétlenül az egyház szakadásért dolgozó egyének, hanem olyanok, akik valóban a vallásnak és az egyháznak a megújítására törekszenek, az eretnekeket mintegy beengedik az intézményrendszerbe, lehetővé teszik számukra, hogy ott kellő elismertségre, hatalomra, befolyásra tegyenek szert, és ténylegesen megújítsák magának az intézménynek a működését. Ez az egyik lehetőség. A másik nagyon jellegzetes lehetőség, tehát amikor ténylegesen megújulásra kerül sor, egy reformra az intézményrendszeren belül. Egy másik lehetőség az, amikor ennek pont az ellenkezője történik, amikor az intézmény kellőképp erősnek érzi magát ahhoz, hogy a kritikát nem csak egyszerűen leseperje, hanem el is folytsa. Ilyenkor kerül sor eretnek bélyegzésre, kiátkozásra, megjegyzésre, kiirtásra. Tehát akkor, amikor akár a vajdensek, akár az albigensek esetében kifejten eretnek üldözésbe, és ezeknek a megújítást követelő mozgalmaknak az elfolytásába torkolik az intézményes stratégia. Természetesen rengeteg átmeneti változat is lehetséges, a legérdekesebb mondjuk például a szerzetes rendeknek a létrehozásának a története, minden jelentős szerzetes rend, ugye a bencésektől kezdve, mint egy megújítási mozgalom, mint az egyházat megújítani kívánó mozgalom jön létre, ami végsősorban azt eredményezi, hogy egy intézményes zárványként tudja integrálni maga az egyház, integrálni és ezzel voltaképpen részben hasznosítani, részben semlegesíteni azokat a, mondjuk azt a felforgató potenciált, vagy azt a veszélyt, amit ezek a mozgalmak az egyházi intézményre nézve képviselnek. Amikor is például a szerzetes rendeknek általában, tehát mondjuk a bencéseknek, amikor létrehozza ugye Nurciai Szent Benedek a bencés rendet, akkor voltaképpen az történik, hogy szemben a világi papsággal, szemben a magával az egész egyházi hierarchiában a szerzetesek egy magasabb rendű, módszeresebb életvitelt és vallásgyakorlást hoznak létre a maguk intézményes struktúráján belül, és mintegy az egész világ, tehát a profán világ számára is modellként megélik a tökéletesnek és ideálisnak tekintett hívői életformát. Egy nagyon hasonló történik, voltaképpen minden újabb szerzetesen megalapításával a középkor folyamán, amikor létrehozzák a bencésekből kiszakadó megint újabb tisztaságot, újabb egyszerűséget követelő ciszterci rendet, vagy például a ferences mozgalom, amely ugye legalábbis ugye Ferenc életében is a kezdetekben igencsak szorosan kapcsolódik a valdens eretnekséghez, de azaz az eset, amikor magát az egész, az alapvetően az egyházi működés, sőt a szerzetes rendekkel kapcsolatban kialakult működést megkérdőjelező mozgalmat végül is sikerül így módon integrálni, de egyben nem is szigetelni és korlátozni, bezárni a felforgató potenciáját, nem véletlen az, hogy mondjuk a nevezetes Szent Ferenc freskó ciklusokon mindig is egy különös, fontos jelenet, ugye a pápa álma, amikor a pápa megálmodja, hogy Szent Ferenc lesz az, aki az egyház romladozó épületét majd megtámogatja, mondjuk Assisiben, ez lehet látni is, ahogy ténylegesen ott alszik a pápa, és Szent Ferenc saját kezével tartja az omladozó párkányt. Tehát ha a szerzetes rendek addig a világi élettől elvonulva messze a vidéken kaptak helyet, egy egészen új formát hoz létre a ferences rend, amikor városi lesz a rend, amikor kolduró rend, tudatosan nem kíván vagyont felhalmozni, vagyis a legalapvetőbb elveit az intézmény működésének megkérdőjelezi, de mindegy egészen új formációt egyszerre sikerül integrálni, és ugyanakkor korlátozni is. Ugye létrehozzák a ferences rendet, mint kolduró rendet, és rögtön, ugye két évvel később, akkor létrehozzák a domonkos rendet, mint a másik városi szerzetes rendet, és egyúttal rábízzák az inkvizíciót is. Tehát az érdekes voltaképpen az, hogy folyamatosan jönnek létre újabb és újabb megújítási mozgalmak, amelyek magának az intézménynek a működési elveit kérdőjelezik meg, amelyek alternatív működési elveket fogalmaznak meg, és amelyeknek azért van hatásuk, és ez talán a legfontosabb, azért képesek híveket nyerni maguk számára, noha semmiféle kézzelfogható anyagi javakat számukra ígérni nem tudnak, mert képesek lesznek arra, hogy megfogalmazzanak olyan szükségleteket, olyan vágyakat, amelyek még a kimondhatóság szintjét sem érték el. És pontosan mindazokat az igényeket, vágyakat, elképzeléseket, amelyeknek a megfogalmazására, a kommunikálására, a végiggondolására az addigi nyelv, az addigi vallás nem adott megfelelő médiumot. Ezért van az, hogy minden proféta, minden vallásújító, minden új vallási mozgalomnak a vezetője ebben az értelemben a szimbolikus nyelvnek. Tehát a szimbolikus univerzumnak is megújítója, mert újfajta gondolatokat kell megfogalmazni. Ez távolról sem olyan egyszerű, hiszen gyakorlatilag egy vallásos kultúrában a vallás nyelve, a vallás által kialakított kép a világról, azaz elgondolható és kimondható dolgok összességét tartalmazza. Következésképpen nem olyan egyszerű, bár egy külső nézőpontot ezzel kapcsolatban felvenni, amelyből ez reflektálható, sőt, bírálható lehet, ahol egy bármilyen alternatíva megfogalmazható, ezért van az, hogy ugye a proféta kiáll a piac térre és rendszerint eleinte többé-kevésbé artikulálatlan mondatokat és titkozódásokat lök ki a száján, mert meg kell találnia azt a nyelvet, amelyen mindaz, ami eddig még elgondolható, nem hogy kimondható, valamilyen módon kommunikálható lesz. És ez a fajta szimbolikus újítás, tehát magának az adott mezőnek, a nyelvének, tehát az abban a mezőben való tevékenységhez kapcsolódó gondolkodásnak és kommunikáció nyelvének, közegének a megújítása az, ami végső soron a tevékenység egyetemességének a fokozásához vezet egyfelől, másfelől pedig a folyamatos változásokat, részben az intézményi, szerkezeti változásokat is visszafordíthatatlanná teszi. Tehát a változásokat ahhoz, hogy ezek tényleg rögzüljenek, ezek nyelvileg is, a reflexióban is azonosítani és ebben az értelemben rögzíteni kell. Ahogy a megfigyelni Bourdieu a vallási mezővizsgálatában, és ez az egyik első korai, még a 60-as évek végén írott, majd 71-ben publikált tanulmánya, ugye a vallási mező kialakulásáról és struktúrájáról, itt megfigyeli a különböző lehetséges pozíciókat. A mágus, a varázslót, az eretneket, a profétát, a vallásújítót, és így tovább. És ez mindig a mindenkori tevékenységi területen az uralmon lévők és az uralomból kiszorítottak, vagy az alávetettek közötti konfliktusban lehetséges szerepek tipológiáját nyújtja számára, és ezt a szerepkészletet azután ő a megfelelő módosításokkal folyamatosan alkalmazza akkor is, amikor más tevékenységi területekről, tehát más mezőkről van szó. Ugyanígy a művészeti mező vizsgálatában is megkülönbözteti például ebben az értelemben az eretnek stratégiát. Ugye az eretnek stratégia az, amely az adott tevékenység, jelen esetben a művészeti tevékenységgel kapcsolatos elveket, például esztétikai elveket, vagy a közönség viselkedésével kapcsolatos várakozásokat, a maguk adott formájában nem fogadja el, és ezzel kapcsolatban valamilyen alternatív móduszt próbál kidolgozni. Most az igazán érdekes itt az, hogy nem egyszerűen csak az eretnek az, aki újító szándékkal fellép, hanem az eretnek, vagy újító, vagy avantgard pozíció voltak éppen az uralmon lévőket is változtatásra kényszeríti. Ja, beszéltem arról a múltkor, hogy létezik ez a bizonyos habitusként meghatározható implicit tudás, ismereteknek, készségeknek, jártasságoknak, viselkedésmódoknak, gondolkodási és értékelési sémáknak a rendszere, amely lehetővé teszi, és amelynek alapján emberek bizonyos szervezetekben, szerepekben viselkednek, és érdekeiket követik, tevékenységet folytatnak. Most akkor ez voltak éppen egy ilyen sajátos vélekedésrendszert is jelent, ugye a bizonyos doxát, vélekedés a közösségét. Akkor, amikor fölép egy eretnek, tehát az adott tevékenység meg a mindeddig magától értetődő elveit megkérdőjelező személy, akkor ugye a védekezésre kényszeríti az uralmon lévőket, vagyis arra kényszeríti őket, hogy a mindaddig implicit, magától értetődőnek, természetesnek és hallgatólagosnak tekintett szabályokat mag ténylegesen megfogalmazzák, explicit formára hozzák. Ez az a folyamat, amelynek során a doxából, a vélekedésekből ortodoxia, vagyis a helyes vélekedések, a helyes tanoknak az összessége lesz. Tehát, hogy voltak éppen a támadás az, ami kikényszeríti az korábban implicit működésmódnak a tudatosítását, a rögzítését, és az ezt igazoló beszédnek, tehát egy igazoló retorikának, azt mondjuk ideológiának a kidolgozását. Minél inkább kifejtett az ortodox tan, az ortodox elvek összessége, annál könnyebbé válik ennek a folytonos támadása, annál több támadási felületet nyújt, hiszen annál jobban megragadható az, hogy a mindenkori választási lehetőségeknek csak egy nagyon szűk skáláját ismeri el létezőnek. Éppen ezért a monopol helyzetű régieknek és a mindenkor belépő újaknak a konkurenciája folyamatosan a pozícióknak az egyre világosabban megfogalmazott, egyre határozottabban elkülönülő csoportjait hozza létre, ami végül is azt eredményezi, hogy bárki, aki az adott mezőbe belép, na most mit jelent egy mezőbe belépni? Tehát mondjuk egy művészeti mezőbe hogyan lép be az ember? Belép úgy, mint fogyasztó, tehát úgy, mint a közönség egy tagja, belép úgy, mint alkotó, tehát valaki, akinek művészi ambíciói vannak, és a saját termékeit megpróbálja elfogadtatni, népszerűsíteni, eladni, számára elismerést szerezni. Mindenki, aki belép ebben az értelemben a mezőbe, valamilyen pozícióban találja magát. Abban az értelemben, hogy akár mint fogyasztó, akár mint termelő, és nem lehet általánosan termelőként belépni, hanem a lehetséges választások, a lehetséges döntések terén belül kell elfogadnia egy valamilyen pozíciót. Milyenek ezek a lehetőségek, miben döntenek az emberek? Döntenek művészeti ág, műfaj, stílusirányzat, tematika, és így tovább mellett. Most hát érdekes az, hogy minél inkább autonómá válik egy tevékenységi terület, annál inkább létrejön az, amit a mindenkori mezőspecifikus problematikának lehet nevezni. Tehát az a, ugye ez az, amit Foucault úgy fejez ki, hogy mindig van egy aktuális diskurzusnak valamilyen tétje, az a problematika, amelyhez mindenki, aki ebben a diskurzusban részt vesz, valamilyen módon állást kell, hogy foglaljon. Tehát a diskurzusban való részvétel az nem jelenti más, mint a legfontosabb kérdésekben a saját álláspontnak a kifejtése, a csatlakozás, elutasítás, mérlekedésnek a folyamata. Most tekintettel arra, hogy a művészeti mezőt ugye különböző pozíciók közötti viszonyok alkotják, ez azt is jelenti, hogy minden egyes állásfoglalás, a lehetséges esztétikai művészeti választások terében egyben egy sajátos pozíciónak is az elfoglalása. Tehát az állásfoglalás a szó szerint szoros értelemben egy állásnak, egy álláspontnak, egy helynek is az elfoglalása ebben a térben. Ez tulajdonképpen nem is olyan meglepő, mert akkor, amikor az ember a saját korában a művészeti tevékenységet egyszerűen olvasóként vagy kiállítás látogatóként figyelemmel kíséri, saját magunk is úgy értelmezzük azt, amit olvasunk, azt, amit látunk, hogy kapcsolatba hozzuk azzal, amit korábban láttunk, vagy amit akár időben jóval régebben, vagy akár a a közelmúltban és az ahhoz való viszonyában határozzuk meg az újszerűségét, a különösségét, az eltéréseit. Egyáltalán a művészeti mező egy olyan sajátos mező ebben az értelemben, ahol mélységesen igaz az, hogy ami ugye amúgy egy filozófiai közhely is lehet, ugye, hogy létezni annyi, mint különbözni. Tehát művészileg, esztétikailag az azonosítható, mint egy sajátos, önálló állítás, vagy tett, amely jól meghatározhatóan különbözik az azt megelőző, vagy pedig az vele egy időben lehetséges másfajta álláspontok és állásfoglalásoktól. Tehát egyrészt az uralmon lévőknek és az uralomra töröknek a konkurenciája, a versenye az adott mezőben szerezhető tétekért, és egészen nyilván, hogy az esztétikai mezőben ez a tét nem más, mint a művészi elismerés, vagy az esztétikai tekintély, vagy presztízs, kialakítja a konkurenciának egy sajátos mechanizmusát. Ugyanez ugye megfigyelhető az újoncok, az újonnan belépők és a monopolhelyzetű régieknek a viszonyában. És ebben a vonatkozásban válik aztán egyre fontosabbá a nemzedékeknek a szerepe a mezőnek a működésében. Tehát ha igaz az, hogy ezekben a mezőkben létezni, nyomot hagyni annyi, mint különbözni a többiektől, akkor ez a nyomot hagyás, a különbözés, ezt létre kell hozni, és ennek például már a 19. századtól kezdve egy bevált stratégiája a csoportalkotás. Tehát, hogy nem individuálisan, hanem csoportként lépnek fel művészek, és mint ilyenek, mint csoport próbálják meghatározni a maguk viszonyát, távolságát, közönségét a többi lehetséges pozícióhoz képes. Na mostan, hogy is működnek ezek a mezők? Nagyon fontos, hogy ugye ezek a művészeti mezőről szólva nem pusztán az emberekről beszélünk, ebben az értelemben szereplőkről, aktorokról, hanem ugyanebben a mezőben nagyon jól el tudjunk helyezni intézményeket is. Tehát érdemes végig gondolni azt, hogy milyen lehetséges intézmények vannak, és ezek hol helyezkednek el. Ez viszonylag könnyű például akkor, amikor arra figyelünk, hogy milyen fajta intézmények azok, amelyek az újoncoknak a rekrutálását, képzését, képesítését biztosítják. Tehát például egyfelől, másfelől pedig mondjuk azok az intézmények, amelyek a megszülető kulturális tárgyaknak, javaknak a forgalmát, értékesítését biztosítják. Nagyon jól lehet látni, hogy ugye jellegzetes különbség van aközött, hogy milyen, például ha megnézzük a színházakat, hogy amit mondjuk egy amerikai kultúrában magától érhetően beszélnek ugye a Broadway színházakról, aztán az Off-Broadway színházakról, aztán az Off-Off-Broadway színházakról, ami pontosan azt jelzi, hogy létezik egy akadémikus kultúra, ugye ez a amely valahol az akadémikus és a tömegkultúra között helyezkedik el, tehát igen nagy közönséggel számolhat, és nagyon jelentős jövedelmekkel. Aztán létezik az Off-Broadway, amely valamilyen értelemben az avantgárdot képviseli, tehát azt mondjuk a színjátszáson belül azokat a színészeket, rendezőket, csoportokat, amelyek már kellő kritikai támogatásban, elismerésben részesültek, ahhoz, hogy folyamatosan jelen tudjanak lenni, még akkor is, ha különösen gazdaságilag, még távolról sem jövedelmező tevékenység. És létezik az Off-Off Broadway Színház, amely voltaképpen ennek az esztétikai elismerésnek a megszerzéséért küzd, de ugye ezek azok a bizonyos folyamatosan kialakuló, összeálló és felbomló, vagy helyre vándorló művész csoportok, színházi együttesek, amelyek a maguk számára sem folyamatosan mondjuk próbatermet és színházat, sem egy stabil közönséget kialakítani még nem tudnak. De ugyanez megfigyelhető a, mondjuk a például a nyomtatás, tehát a, mondjuk az irodalom esetében, ha az ember végig gondolja, hogy a példányszámokat, a kiadókat, a kiadóknak a differenciálódását, ugye ez mondjuk Magyarországon is nagyon jól lehet látni a rendszerváltás óta, hogy maguk a kiadók is különböző esztétikai elismertségű és különböző gazdasági hasznosságot ígérő szerzőkre, műfajokra szakosodnak, tehát ugyanúgy elhelyezhetők ebben a mezőben. Továbbá ugyanígy tartoznak a különböző közvetítő közegek, mint a médiumok, tehát a, mondjuk a tömegmédia, illetve az exkluzívabb médiák. De ebben a mezőben nem csak emberek, intézmények, tehát individuumok, csoportok és intézmények találhatók, hanem találhatók sajátos tárgyiságok is, amely tárgyiságok szintén az egymáshoz való viszonyukban definiálják magukat, például ide tartoznak a műfajok. Tehát jellegzetesen azt lehet mondani, hogy általában valahol az, ebben a szegmensében a mezőnek található a líra, amely egyfelől a romantika óta a legnagyobb presztízsű, a leginkább művészetinek tekintett irodalmi tevékenység, ugyanakkor nagyon kevés ember számára biztosít tényleges megélhetést, de miután nagyon nagy a presztízse, szinte senki nem él meg belőle, de rengetegen próbálkoztak vele. A másik példa a dráma, a színházi művészet, ahol azt lehet látni, hogy a dráma az, amely kevés ember számára kimagaslóan nagy jövedelmet biztosít, tehát sokkal közelebb kerül a részben az akadémiai, részben a tömegkulturális pólusához a mezőnek, és a regény, ugye annak nagyon érdekes a státusza, a regény az, amely valahol itt középen helyezkedik el, és maga pozíciója is folytonosan változik a 19. század és a 20. század során. Tehát még a 18. században, 18. század végén a regényírás az kifejezetten egy halantas, a művészet világán kívüleső tevékenységnek számít. Ez mondjuk nagyon jól látható például Schillernek ez az esztétikai írásaiban, ahol világosan megkülönbözteti a zsenihez méltó költészetet és a regénygyártást. Tehát a regényhez kezdetben igenis erőteljes negatív asszociációk kapcsolódnak, részben a közönsége miatt is. A közönségétől a regény jóval kevesebb előzetes műveltséget igényel, mint a hagyományos bevett műfajok. Tehát ebben az értelemben kevésbé exkluzív ez a közönség, kevésbé homogén a műveltségét tekintve. Másrészt a regény éppen azért, mert jóval kevesebb poétikai elv szabályozza, mint akár mondjuk az epikát, akár a verses epikát, akár a drámát, vagy a lírát, sokkal inkább képes heterogénnek, heteronómnak tekintett politikai, gazdasági, vallási és egyéb témáknak a fölvételére és integrálására. Tehát ebben az értelemben a tiszta esztétikai szférának, vagy az esztétikai vizeknek valamilyen zavarossá tételére. Vagyis azt is jelenti, hogy olyan fajta érdeklődést tud mozgósítani, amelyek a hagyományos műfajokban működők számára illegitimnek tűnnek. Tehát azt lehet mondani, hogy nem megengedett, nem sportszerű eszközöknek a népszerűségért vívott küzdelemben. Aztán hozzájön ahhoz, hogy amiért a regény a rettenetesen gyanús műfajnak számít, hogy a regény olvasóknak egy nagyon jelentős része nő. Most azon kívül, hogy a nők ugye eleve csökkent értékűek, hozzájön az, hogy ténylegesen az iskolázottságuk jóval alacsonyabb, tehát ez is már egyértelműen jelzi azt, hogy annak a műfajnak a társadalmi megbesültsége, amelynek a közönsége olyan nagy mértékben nőkből is áll, az igencsak alacsony lesz. Tehát például a 19. században a regény írók számára egy külön probléma a regény presztízsének, a regény esztétikai vagy társadalmi elismertségének a megteremtése különböző eszközökkel, és az egyik lehetőség például az, amit Victor Hugo művel, aki egészen tudatosan a nép, sőt a nemzet nevelőjének, a vátesznek a szerepét ölti magára, mind költészetével, mind regényeivel. Tehát nagyon jól lehet látni, hogy az, amit mi a magától értetődőnek tekintünk, hogy a magyar irodalom az folytonosan vátesz költőket igényel és állít elő, az az 1830-as években kerül bele a magyar kultúrába, éppen a Victor Hugo kultusznak az átvételével, és mondjuk Jókainak és Ötvösnek a visszaemlékezéseiből lehet látni azt, hogy mennyire az a költőmodell, vagy az az irodalommodell, amit Victor Hugo képviselt, számított az ő szemükben az érdemesnek és megvalósítandónak a magyar kultúrán belül is. Tehát lehetséges politikai, de nem konkrét pártpolitikai, hanem magasabb rendű politikai, nemzetnevelői, a nemzet vezetőjének a státuszára igénytartó módon fog művelni a regény műfaját, ami egy sajátos fajta kiemelkedést biztosít abból a közegből, amely kicsit gyanúsnak, kicsit tömegkulturálisnak tűnik. Egy másik lehetőség például Zoláé. Ugye Zola nagyon érdekes, aki az első olyan regényíró, aki ténylegesen bír esztétikai elismeréssel, és ugyanakkor megél a regényeinek a kiadásából és az utána befolyó jogdíjakból. Most a közönségességnek, a tömegizlésnek való behódolásnak a látszatát például Zola úgy próbálja elkerülni, hogy egy tudományos mesztölt. Tehát az a fajta esztétikai elvek összesség, amit ő megfogalmaz arra vonatkozóan, hogy milyen természettudományos, kifejezetten természettudományos módszerekre és elvekre támaszkodva alkotja meg ő a maga regényeit, amelyek a pszichológiai megfigyelésből, az örökölt tulajdonságoknak a jellemet befolyásoló hatásának a vizsgálatáig terjednek, vagy az a feltételezett objektív tudományos jellegű leírás, amelynek a modellét megfogalmazza, mind arra szolgál, hogy valamilyen módon mind különöst és különösen értékest különböztesse meg a zolai regényt a közönséges regénytől. Tehát ebben az értelemben lehet azt mondani, hogy a műfajok is. Tehát, hogy azért van itt szó egy ilyen folyamatosan mozgásban lévő erőtérről, mert minden egyes tényező, intézmények, szereplők, csoportok, műfajok, művészeti ágak, a közönség és az alkotó kapcsolatát megteremtő médiumok, szinterek, vagy szervezetek mind-mind differenciálják ezt a mezőt, és ugyanakkor mind-mind sajátos pozíciókat hoznak létre, amely pozíciók mindig az egymáshoz képest, egymással szemben alkotott különbségükben hordoznak sajátos jelentést. Most az, amiről szó volt a bizonyos habitusokról, ez megint rettenetesen érdekes, mert a mező működése úgy érthető meg, hogy nem egyszerűen az a habitus létezik, amit az ember a szocializációja során, tehát mondjuk akár az elsődleges szocializációban, akár a másodlagos, tehát iskolai jellegű szocializációban neveltetése során elsajátít, mint egy második természetévé tesz. A fontos a habitusban az, hogy ez a nem reflektált elvei a viselkedésnek. Ez a bizonyos habitus, amellyel valaki rendelkezik, nem is tudatosan, de rendelkezik, ez amikor belép egy tevékenységi mezőbe, mondjuk a művészeti mezőben, az eleve nagy mértékben meghatározza azt, hogy mik ilyen lehetséges választásai lesznek, mind műfaj, mind tevékenységi terület, mint megcélzott közönség tekintetében. És ebben az értelemben van egy ilyen prestabilizált harmónia az egyes lehetséges pozíciók és a hozzájuk rendelhető habitusok között. Tehát a habitus mindegy bizonyos fajta affinitásokat jelöl ki, és a bizonyos pozíciókkal kapcsolatban, és a pozíciók is többé-kevésbé előírják, hogy milyen habitussal lehetséges ott sikeresen tevékenykedni. Ugyanakkor nem jelent ez valami végzetes determináltságot, de azt mindenképpen jelenti, hogy egy újabb pozícióba való bekerülésnek a vágya vagy igénye egy sajátos önnevelési folyamatot követel, magának az egész habitusnak az átalakítását, amely alkalmassá is képessé tesz arra valakit, hogy abban a pozícióban működhessék. Ez lehet, hogy így nagyon misztikusnak hangzik, de végső soron egy egyszerű összefüggésről van szó. Mondjuk vegyük a társadalmi életnek egy olyan területét, amit mindenki ismer. Mondjuk a divatot. A divat ebből a szempontból a legérdekesebb és a legvilágosabb, és amúgy is ebben összefüggéseket jelez, amelyekre a művészeti mező vizsgálatában is szükségünk van. De a divattal kapcsolatban a legfontosabb dolgokat Georg Simmel nagyjából a 19. század végén megfogalmazta, és azóta se jutott senkinek ehhez képest a látványosan új az eszébe, hogy voltak éppen mi a divat. A divat egy sajátos társadalmi intézmény, olyan, ami pontosan azért intézmény, mert egy állandósult formát, médiumot nyújt két egymással ellentétes irányú késztetésnek a közvetítésére. Az egyik késztetés a másoktól való elkülönböződés, kiválás, kiemelkedés, individualizációnak a késztetése, ez az egyik törekvés, ugye mindenki el akar különböződni, kiválóbb akar lenni a többiekhez képest. A másik viszont, ami nem kevésbé erős késztetés, az a valahová tartozás, valamilyen csoporthoz tartozásnak a késztetése. Ez ugye két ellentétes indíték, ami a cselekvésünket mozgatja, és ebben az értelemben a motivációinkat kialakítja, és a divat egy olyan sajátos társadalmi intézmény, vagyis ugye intézmény szociológiai értelemben az, ami egy viszonylag állandósult, rögzült, kikristályosodott viselkedési, cselekvési forma, amely biztosítja ennek a két ellentétes készítésnek a folytonos érvényesülését. Hogyan? Hát úgy, hogy mindenki szeretne kiváló lenni, különb lenni, megkülönböztetődni a többiektől, és hogy teszi? Ezt úgy teszi, hogy egy számára különösen értékesnek tekintett csoportnak a megkülönböztető jegyeit elsajátítja. Tehát azok rendszerint a külsőségei. Tehát a divat végülsősoron úgy jön létre, hogy vannak bizonyos, egy adott csoportra jellemző megkülönböztető jegyek, akár a viselkedésben, akár az öltözködésben, érintkezési formákon, gondolkodási módokban. Aki ehhez a csoporthoz akar tartozni, az igyekszik ezeket a megkülönböztető jegyeket elsajátítani, tehát a magáévá tenni, ami azt is jelenti, hogy minél többen igyekeznek ezeket a megkülönböztető jegyeket elsajátítani, annál kevésbé képesek mindezek a jegyek jelvényként, tehát a csoport azonosítóként működni, annál inkább általánosak, és arra készítik azt a csoportot, amely éppen kiválóságának fogva az utánzás, a hasonlulási vágynak a tárgya volt, hogy folytonosan megújítsa az ő megkülönböztető jegyeit. Ez természetesen egy ilyenfajta viselkedés akkor lehetséges, ha egy viszonylag differenciált társadalomról van szó, amely differenciált társadalom ugyanakkor kellőképpen nyitott, vagyis abban az értelemben kellőképpen nyitott, hogy elvben, ha nem is mindenki számára, de jelentős csoportok számára lehetséges az egyik társadalmi csoportból a másikba való átkerülés. Emberek ritkán akarnak deklasszálódni, tehát az egyik csoportból a másikba való átkerülés rendszerint ugye a kiválóbbnak, hatalmasabbnak, gazdagabbnak tekintett csoportba való átkerülés igényeként jelentkezik. Ez az, amit a szociológusok röviden felfelé való mobilitásnak szoktak nevezni. Vagyis akkor, ha van egy többé-kevésbé egyértelmű társadalmi hierarchia, ahol tudhatjuk mondani, hogy itt van a fönt és itt van a lent, fönt vannak kevesen és lent vannak sokan, akkor lehet azt mondani, hogy vannak mondjuk legyen ebben a társadalomban mondjuk 4 jelentős társadalmi csoport, ja, tehát társadalmi nagy csoport, akkor azt lehet mondani, hogy mindenki a saját csoportján belül úgy tud kiválóságra, kitűnésre, elkülönbözésre szert tenni, ha nem a csoportra jellemző jegyeket, jelvényeket sajátítja el, hanem egy kiválóknak tekintett csoportnak a megkülönböztető jegyeit. Na mostan, hogyha ez a csoport, amelyik így módon fokozatosan elveszti a saját jelvényeinek a különlegességét, azért, mert egyre többen utánozzák, ez arra kényszerül, hogy ő maga is újítson, és ezt hogyan teszi, ő szintén a feljebb lévő csoportnak a jegyeit úgy fogja elsajátítani, és így tovább egészen a csúcsig, ahol már se nincsen, már nincs kit utánozni, tehát itt van az, ahol folytonosan innovációra kényszerül. Tehát állandó innovációra készülnek, amely is azt is jelenti, az innovációnak, az újításnak, a terjedésének az iránya, a mechanizmusa, az nagyjából a társadalmi hierarchiában föntről lefele terjed. Ez az, amit mondjuk a 19. század végi néprajztudomány, a Gesunkenes Kulturgut, tehát a lesüllyedt kultúrjavak elméletével megfogalmazódott, hogy ami kezdetben különösen értékes kulturális jószágnak és attribútumnak számított, az a terjedésével, megismertségével, párhuzamosan egyre kevésbé képes társadalmilag megkülönböztető kiválóságot jelző elemként működni, mert hiszen egyre szélesebb, egyre nagyobb létszámú tömegekben terjed el, és így módon már le is süllyedt jószágnak számít. Tehát azt lehet mondani, hogy az innováció terjedése az földről lefelé halad. Maga a késztetések, tehát a cselekvési késztetések, azok viszont alulról fölfelé halad. Mindenki lépik egyet, mindenki szeretne valamilyen értelemben följebb kerülni, illetve mindenki szeretne kitűnni, és ennek a kitűnésnek a módja az a közvetlen fölötte állóknak a megkülönböztető jegyeinek az elsajátítása. És miért a közvetlen fölötte állók? Mert ez az, ami némi erőfeszítéssel elsajátítható. A több lépcsős ugrás az olyan hihetetlen előzetes feltételekkel való rendelkezést igényelne, amelyen nagyon kevesen rendelkeznek. Vagyis létrejön valami olyasmi, amit Zimmel igen szellemesen az alulról felfelé irányuló utánzásos hajszának nevezett. Tehát, hogy ténylegesen létrejön egy hajsza, egy állandó mechanizmus abból fakadóan, hogy az utánzók, a kisajátítók, azok állandó változtatásra kényszerítik a fölöttük álló társadalmi csoportot. Na, ez a mechanizmus, tehát az innovációk terjedésének ez a mechanizmusa, ez nem csak a társadalmi hierarchián belül érvényes, hanem nagyon érdekesen a térben is érvényes. Tehát mindig van centrum és van periféria. És azt lehet megfigyelni, hogy ugyanígy működik a centrum és periféria közötti viszony, tehát mondjuk lehetett látni a 19. században a magyar dáma az Bécsben csináltatta a ruháit, a bécsi dáma az Párizsban csináltatta a ruháit. A 20. században lehetett látni, hogy ahogyan mondjuk az avantgárd művészetnek a centruma a II. Világháború után átkerül Párizsba, Párizsból New Yorkba, New York lesz az a centrum, amelyből az újítások megérkeznek először Nyugat-Európába, majd Nyugat-Európából, Kelet-Európába és Ázsiába. Tehát, hogy a kulturális újítások terjedésében ugyanez a logika megfigyelhető, és többek között magyarázatra szorul, hogy miért. Tehát, hogy miért van az, hogy ez a divat logika egyre erőteljesebben érvényesül a kulturális tevékenység területén, és például a Bourdieu mezőelmélete erre is választ kíván adni, csak itt még a divattal kapcsolatban egy-két dolgot tisztázni kell. Tehát ezen a klasszikus modell, most ugye a tapasztalataink arról szólnak, hogy hát ha megfigyeljük a társadalmi hierarchia csúcsán állók, azok nem igazán divatoznak. Tehát akkor, amikor akár az uralmi pozíciót, akár az anyagi, tehát gazdagságot, a vagyont, oly mértékben magától értetődőnek tekintik, hogy nincsen szükségük arra, hogy ezt még valamilyen módon kulturálisan megjelenítsék is, sőt, mondjuk demokratikus társadalomban egyre határozottabb törekvés vagy késztetés van arra, hogy minél kevésbé látványosan jelenjenek meg a nyilvánosságban a különösen nagy politikai hatalommal vagy gazdasági hatalommal rendelkezők. Ezért azt lehet mondani, hogy a legfelső rétege a szinte láthatatlan a társadalmi hierarchiának, és nagyjából ki is ebből és esik a versenyből, hanem az alatta lévő viszonylag jó módú, de már nem igazán nagy hatalmú jetset az, amelyik igazán mozgásba tudja tartani ezt az egész rendszert. Nagyon gyakran úgy, és ez egy érdekes összefüggés, amire már már Zimmel is felfigyel, hogy a legalsó társadalmi csoportnak a kulturális sajátosságainak a kisajátítása és újraértelmezése az, amelyik megtörténik valahol itt a társadalmi hierarchiában viszonylag magas pozícióban, és akkor innen indul ez újból a terjedése. Ez valami olyasmi, ami megfigyelhető, különben a művészeti mezőben is. Tehát amire Zimmel fölfigyelt, az ilyen, hogy például hogyan válik divatképzővé a bohém világnak az öltözködése, sőt időnként a sajátos félvilági, félig underground életmódhoz kapcsolódó gondolkodási módok, gesztusok, viselkedések, és természetesen öltözékeknek is a kiemelése, elszigetelése és újraértelmezése egy polgári kultúrában. Na most a fontos az, hogy itt ténylegesen kisajátításról van szó, és nagyon ritkán egész rendszereket, tehát ilyen rendszereket sokkal inkább egyes elemeket emelnek ki, ezeket az elemeket újra definiálják, és így válnak a kulturális, kerülnek be ebbe a kulturális mechanizmusba. Ez az egyik fontos dolog. A másik fontos dolog, hogy ez a modellje a kulturális innováció terjedésének akkor működik, ha ténylegesen van egy viszonylag egyértelmű hierarchiával jellemezhető, viszonylag nyitott társadalom. Na most képzeljünk el egy hagyományos társadalmat, teljesen mindegy, hogy ez mondjuk egy középkori Európa, ahol szintén vannak jól elkülöníthető társadalmi nagycsoportok, úgynevezett rendek, de a rendek közötti átlépés az intézményesen korlátozott és igen szűk csatornákról van szó, szinte lehetetlenség az egyik rendből a másikba való átkerülés tömegesen mindenképpen. Kérdés az, hogy akkor ezekben a társadalmakban nincs divat, vagy ha van, akkor ennek milyen lesz a logikája. Van divat, de egészen másféle. Itt nem nyilvánul meg az a tendencia, amit megfigyelhetünk mondjuk hát modern polgári társadalomban, ami a felettünk állók megkülönböztetett egy egyének az elsajátítása. Részben nevetséges, részben pedig céltalan. Tehát ha valaki gondol, érdemes egy olyan példát venni, ami nagyjából a határeset, tehát akár az úrhatnám polgár, akár a nevetséges kényeskedő. Ugye Molière-nél itt mindig van egy ilyen nagyon érdekes játék, hogy hogyan válik a parvenű, vagy a magasabb társadalmi csoportokban való csoporttagságra áhítozó polgár nevetségessé. Hiszen csak külsődleges jegyeket tud elsajátítani, de ténylegesen egy rendi átigazolás nem lehetséges. De ezt pont abban az időben fogalmazza meg Molière, amikor ez problémává válik, mert kialakulnak olyan mobilitási csatornák, amelyek éppen a gazdaságpolgárság számára biztosítják a nemesi rendhez való hasonlulást, közeledést, majd akár az egyenlőség megteremtését is. De tipikusan azt lehet mondani, egy hagyományos társadalom úgy működik, hogy a csoport hovatartozás az magától értetődő. Tehát a valahová tartozás igénye az nem jelent más, mint a saját csoporttagságnak a tudatát, ami nagyjából adott. Ezzel szemben a kiválóság, az elkülönböződésnek az igénye ugyanúgy jelen van. Na most, ha mindegyik rendnek, mindegyik társadalmi nagycsoportnak megvannak a maga sajátos szokásai és jellegzetes attribútumai, akkor az azt jelenti, hogy az elkülönböződés, a kiválóság az nem tud másban megnyilvánulni, mint mennyiségi fokozásban. Tehát a valamilyen sajátos ismérvnek a túlhajszolásában, felerősítésében és így módon az egymásra licitálásnak a törekvésében. Ez számos ponton megfigyelhető, például ugye a nehezen beszerezhetők, és ezért igen drágák a keleti fűszerek a középkori Európában, ezért a fűszerezés mint olyan, az a kiválóságnak, tehát a kiválásnak egy jele lesz, tehát egyre erősebben is erősebben fűszereznek. Egyszerűen azért, mert a fűszerek drágák. Ugye vannak ilyen híres példák, amik mondjuk az öltözködésben, ami nagyon nyilvánvaló, akár ezek a malomkerék gallérok, amelyek egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek, akár a hegyesek, amelyek egyre hegyesebbek és hegyesebbek lesznek. Egész addig még nem lehet már közlekedni velük, de komolyan megfogalmazódott az a történészek körében az a tétel is, hogy valamilyen módon a kapitalizmus kialakulásában egy fontos oksági szerepe volt a divatnak, tehát kifejezetten a lovagságon belül az egyre drágább és egyre költségesebb fegyverzetnek és a páncélzatnak az előállítása, és egy olyan önmagát generáló folyamatot hoz létre, hogy egyre nagyobb költségekkel jár a lovagi státusznak a fenntartása, ami azt eredményezi, hogy hihetetlen nagy a lovagságnak a pénzéssége, tehát amellyel ezeket a státuszához tartozó tárgyakat beszerezheti, ez a pénzéség vezet el a hűbéri szolgáltatások pénzre konvertálásához, ami azután a pénzomlással végső soron egyfelől elvezet tehát részben elvezet ugye a pénzgazdálkodás fejlődéséhez, a parasztok differenciálódásához és meggazdagodásához, másfelől pedig magának a nemességnek az elszegényedéséhez. Tehát, és ugyanez ez a fajta fokozó licitálás, ez megfigyelhető akár az építészetben is, tehát még amikor a középkori építészetről beszéltem, akkor volt szó ilyenekről, hogy milyen sajátos konkurencián viszonyok jöhetnek létre egyes városok, egyes kisebb központok között, ami mindig a központi szerepnek a kisajátításáért folyik, és ugye ez nagyon jól látszik például a gotikus építészet elterjedésével az Île-de-France-on belül, tehát Franciaország központi területén, ahol egy évtizeden belül egymáshoz igen közel két-három hatalmas katedrális is épül, és minden katedrális egyre nagyobb, egyre magasabb lesz egészen addig, míg elérkezik egy olyan pontra, ahol már olyan magasra tervezik a katedrális, hogy egyszerűen statikailag nem tudják megvalósítani, és soha nem jutnak tovább. Ugye Beauvais-ban a kereszthajó megépítésénél, mert annyiszor megpróbálkoznak a főhajóval, az már mindig beszakad. Tehát ez egy egészen másfajta logika, ahol azt lehet mondani, hogy van egy folyamatos egymással licitálás, tehát egy állandó mennyiségi növekedés, van természetesen valamennyi lefelé szivárgás is, mint hogy van valami bizonyos mennyiségű, nagyon korlátozott és esetleges mobilitás. Ezért van az például, hogy mondjuk 200-300 év késéssel érkeznek el, mondjuk a présházak oromzatához a korai barokk formák, vagy az, hogy a 19. században többé-kevésbé rögzülő magyar népi hímzés motivumai azok részben reneszánsz eredetűek, mert a reneszánsz építészetből, díszítő művészetből, a nemesi úri hímzés közvetítésével mire eljut mondjuk a paraszti kultúrába ez a díszítő művészeti készlet, az több száz évet vesz igénybe. Mert nincs meg ez a fajta hasonlulási kényszer, és ez a fajta ugye, utánzási hajsza, amit megfigyel már Zimmer is. Na most, ami nagyon érdekes, hogy mi történt ezzel a rendszerrel, például a 20. század folyamán, hiszen nem maradt fel így, és érdemes elgondolni, tehát amit érdemes eljátszani, az ennek a modellnek, meg ennek a modellnek a kombinálása. Tehát ja, azt megfigyeltük a múltkor, hogy nagyjából hogy néz ki az újítások terjedése a művészet területén. Ugye van egy el nem ismert, senki sem által ismert művészeti törekvés, előbb-utóbb sikerül megnyernie az esztéták és hozzáértők és a beavatott közönségnek az elismerését, ami azt jelenti, hogy esztétikai tőkét képes felhalmozni. Azután ez a fajta tőkefelhalmozás egyre ismertebbé teszi a nevüket, és egészen addig, míg megérkezik a hivatalos elismerés, akár díjak, akár példányszámok, akár a formájában, akár úgy, hogy az adott művek ismerete az már az általános műveltségnek a részévé válik, mert iskolai tananyagába, például iskolai tananyagá válik, különösen általános iskolai tananyagá, a dolog előbb-utóbb a tömegkultúrának a termékeként azonosul. Tehát egy ilyen irányú mozgást azt el lehet képzelni, ami valamilyen értelemben ezt a fajta piramisban való mozgást jeleníti meg, csak hát tulajdonképpen egy körforgást. És azért mondom, hogy körforgás, mert ahogy azt lehet mondani, hogy egyre gyakoribbá válik a 19. századtól kezdve az alsó társadalmi csoportok sajátosságainak a kisajátítása és művészet divat tárgyátevése, ugyanez megfigyelhető a művészet területén is. Érdemes arra gondolni, hogy hogyan indul meg a 18. században éppen a polgári nemzetállamok kialakításával összefüggésben az ősi, nemzeti és népi kultúra felfedezése, ami először a skót határvidék balladáinak a felfedezése, az ebbedalok megtalálása és hamisítása, majd a mindenkori nemzeti, tiszta, régi, hamisítatlan kultúrának az azonosítása és magas művészeti feldolgozása, amikor végsősorban azt lehet mondani, hogy tömegkulturális jellegű kultúráról van szó, tehát tömegkulturális jellegű termékekről, amelyek vagy az undergroundnak a közvetítésével, vagy közvetlenül az avantgárd által felkarolva kerülnek bele azután a hivatalos és elismert kultúrába. Hát ennek vannak, esztétikailag igen kiváló példái, amilyen mondjuk a magyar népzenének a Bartóki feldolgozása és egy avantgárd művészeti gondolkodásba való integrálása, és hát vannak olyan példái is, amikor ez mondjuk ez a fajta paraszti kulturális elv közvetlenül belekerül a hivatalos művészetbe, és hát elég elviselhetetlen dolgokat tud produkálni, mondjuk érdemes ebből szempontból végig gondolni az egész ugye ezredéves kiállításnak akár a képzőművészeti anyagát, akár a tárgykultúráját, akár egy Vajdahunyadvára típusú építményt, amely egy hivatalosság összefüggésében értelmezi újra a részben a múltnak, részben pedig a a népnek a kultúráját. De létezik egy olyan is, amikor a tömegkultúra, a modern tömegkultúra válik már az újításnak egy kitulópontjává, de a múlt alkalommal beszéltem a Vámos Russzó példájáról, aki ugye a szép képes lapokat megfesti nagyba, tehát ahol már a képes lap, tehát a tömegesen nyomtatott, előállított tömegkulturális termék válik kiindulóponttá, de ugyanez megfigyelhető például a cirkusznak az avantgárd kultuszában. Tehát ugye, ami több szinten értelmeződik, de teljesen mindegy, hogy Seurat fog először cirkuszt festeni, és egy avantgárd gesztusba beemelni, vagyis egész el lehet menni, ugye, akár Karindig, akár Fellinig, tehát hogy magának a klaunnak, a bohócnak a figurája, az hogyan válik egy megnemesített médiumává a művész szerepről és a művészi identitásról való reflexióra. De ugyanígy érdemes végigolni az egész popártnak a felbukkanását és működésmódját, ami szintén azt jelentette, hogy veszünk egy tömegkulturális világot, és annak az elemeit visszük át, definiáljuk újra úgy, hogy egy avantgárd kultúrának az alkotó elemei legyenek. Úgy tűnik, hogy ez a mechanizmus, tehát ez a sajátos körforgás, amiben akár underground közvetítése, akár közvetlenül a tömegkultúra avantgárd kapcsolat, ez hihetetlenül erős, és érdemes végig gondolni azt, hogy mondjuk a különböző művészi stratégiák ki tudják kerülni ennek a körforgásnak a logikáját. Tehát a 20. századi avantgárd művészetnek egy jelentős áramlata, több jelentős áramlata is igyekezett azt az egész intézményrendszert aláásni, kétségbe vonni, vagy legalább megkerülni, amely intézményrendszer a művészeti alkotások kiállításával, megjelenítésével, forgalmazásával foglalkozott, és hogy ezek a kísérletek folyamatosan kudarcot vallottak, mert úgy tűnt, hogy maga az intézményrendszer mindent integrálni tud, és az integrációnak valahogy ez a módja. Tehát, hogy először mondjuk, ha teljesen mindegy, hogy Duchamp a felfordított piszoárt, a hólapátot, a palackszárítót, vagy a biciklikereket emeli ki egy iparilag gyártott tömegkulturális kontextusból, és helyezi be az avantgárd, tehát az esztétikailag elismert, de ebben az értelemben nem tömegfogyasztásra használt kulturális közegbe, mindezeket állandóan lépésről lépésre integrálni tudja a maga a művészi intézményrendszer, méghozzá egy olyan módon, ami kifejezetten az avantgárd jellegű ismérvekkel ruházza fel a tömegkulturális terméket is. Tehát egy olyan sajátos újításról van szó, hogy megteheti Duchamp azt, hogy fog egy hólapátot, és azt mondja, hogy aláírja, hogy egy törött kar helyett, és akkor ezt, mint műalkotást kiállítja. Ezzel szemben egy olyan fajta újítást hoz létre, ami hihetetlen sikerrel kombinálja a kiválóságot, az elkülönböződést a csoportképzésnek a megakadályozásával. Tehát egy olyan gesztusról van szó, ahol nem valósítható meg az, hogy akkor most mindenki, aki sikerre vágyik a művészeti világban, hólapátokat fog kiállítani, vagy újabb és újabb használati tárgyakat próbál megnemesíteni. Tehát létrejön az elkülönböződésnek egy sokkal merevebb formája, amikor a jelentős esztétikai vagy művészeti gesztus ismét nem utánozható, hanem voltaképpen csak egymásra licitálni lehetséges. Tehát nem lehet csoportot képezni, hanem az adott csoporton, nem lehet egy újabb csoportba bekerülni, az adott csoporton belül lehet egymásra licitálni, és akkor ennek az egymásra licitálásnak érdemes végig gondolni az egyes szakaszait. Ugye lehetséges az, hogy egy használati tárgyat állítok ki, lehetséges az, hogy egy használati tárgynak roncsolását állítom ki, tehát mondjuk volt az időben rettenetesen jól ment ugye a junk sculpture, tehát amikor a hát roncsokat illesztettek össze és állítottak ki műalkotásként. A következő fokozata az lehet, amikor a magát a tárgyalkotás gesztusát tagadják meg, tehát a konceptát jelentős részben arról szól, hogy hogyan lehetséges a művészeti elgondolást a művészeti alkotással azonosítani, annélkül, hogy tárgy születne. Erre a másik ilyen lehetőség volt, amikor már semmit nem állítok ki, hanem maga a műalkotás egy performance, egy esemény, egy happening, és ennek a dokumentációja létezik csak, tehát a műalkotás ebben az értelemben az anyagi azonosíthatóságát úgy próbálja kétségbe vonni, hogy pusztán dokumentációban, de nem valóságosan létezik. Tehát azt lehet mondani, hogy a konkurenciának, a versengésnek, a különbözés igényének kialakul egy, ha tetszik, a hagyományos társadalmakat egy jellemző formája magán a művészeti világon belül is, tehát ez, ami végsősorban valamilyen dimenzióban egy mennyiségi fokozás, de egymásra licitálás, de ugyan ilyen tendencia, tehát ennek a rendi jellegű modellnek az elterjedése figyelhető meg a társadalom második világháború utáni, elsősorban a 70-es években egyre erőteljesebben váló átstruktúrálódásában. Ugye az a szociológia, amivel például még a Bourdieu dolgozott, az többé-kevésbé magától értetődőnek tekintette azt, hogy a társadalom hierarchikus felépítésű, abban az értelemben mindig meg lehet mondani, hogy ki áll feljebb, mint a másikánál. Vagyis, hogy ez az egyértelműség azt jelenti, hogy nem egyszerűen statisztikailag mérhető mondjuk az egyfőre eső jövedelemmel, vagy az iskolai végzettséggel az, hogy milyen módon rendeződnek hierarchiában az emberek, hiszen a statisztikai adatok, a statisztikai azonosíthatóság nem teremt még társadalmi viszonyokat, ha az emberek nem úgy észlelik a köztük meglévő különbségeket, akkor ezek ha nincs meg a megfelelő észlelés, akkor ez nem is lesz társadalmilag csoportképző. Egész egyszerűen azok az emberek, akik mondjuk a magyar társadalomban abban a csoportban, a statisztikai agregátumban tartoznak, ahol az egyfőreső jövedelem az mondjuk 19 ezer forint alatt van, azok nem akarnak, alkotnak egy társadalmi csoportot, nem feltétlenül vannak köztük olyan érintkezési viszonyok, amelyben a hasonlóságukat, a közös vonásaikat felismernék, és amelyhez kapcsolódva egy csoport azonosságtudat, akár egy pozitíve vállalt, akár egy elutasított, vagy megvetett azonosságtudat kialakulna. Vagyis ez a kultúra területén például egy olyan attitűd kapcsolódott, amelyet elég jól meg lehetett figyelni egészen a, mondjuk így a 60-as évek közepéig, végéig, egész Európában és az Egyesült Államokban is, hogy természetesen volt magas kultúra, és volt tömegkultúra, és természetesen az emberek többsége a tömegkulturális termékeket részesítette előnybe azzal a magas kultúrával szemben, amelyekből nem sokat értett, de ami nagyon nagy különbség volt, ennek ellenére határozott tisztelettel vett körül. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy a hagyományos attitűd az volt, hogy ez nyilván művészet, ez nyilván nagyon értékes műalkotás, én sajnos nem értem. De alapvetően nem vonták az emberek kétségbe azt az értékrendszert, amelyet a kulturális művészeti intézményrendszer képvisel. Az a változás, amely a nagyon is erős összefüggésben a 60-as éveknek a különböző kontesztáló, protestáló mozgalmaival, diáklázadásokkal és hasonlókkal végbe ment, egy olyan fajta átstruktúrálódást hozott létre, amelynek eredményeképp az egyes társadalmi nagycsoportoknak a tagjai nem tekintik mintaadónak, példának, elérendőnek azt a fajta kulturális fogyasztást, amely a hozzájuk képest magasabb társadalmi csoportba tartozók jellegzetes kultúrája. Ennek egy nagyon érdekes következménye az, hogy volt szó arról, hogy a polgári kultúra, amely kialakul, végsősorban azt jelenti, hogy kialakul egy egyetemes érvényességgel igényel fellépő kultúra, amely mindenki számára érvényes akar lenni, és ezt a fajta érvényesség igényt nem vonja senki sem kétségbe, az sem, aki írástudatlan, és az sem vonja kétségbe azt, hogy Adi kiváló költő, aki soha Adi verset nem olvasott, vagy ha mégis kellett, akkor nem érti, hogy miről szól semmiféle, bármiféle szimbolista vers. Ez a fajta attitűd akkor változik meg a 60-as évek végétől kezdve, amikor a magas kultúrának a ban való részvétel, az önkéntessé, tetszőlegessé, voltaképpen szabadidők is tevékenységé válik, és az egyes társadalmi csoportok elkezdnek, kulturális csoportok, éppen a kulturális választásaik és fogyasztási szokásaik alapján egymástól elkülönülni, és tulajdonképpen bezárulni. Abban az értelemben bezárulni, hogy egyre kevésbé vesznek tudomást a többi kulturális azon is nósítható csoportnak a gondolkodásmódjáról, életviteléről, ízlés preferenciáiról, illetve annyit tudnak róla, hogy elutasítják. Tehát azt lehet mondani, hogyha egy hagyomány, mondjuk a klasszikus modernitást egy ilyen mezőstruktúra jellemzi, amit a Bourdieu leír, akkor a 20. század utolsó harmadában egy olyan helyzet alakul ki, ahol ezek a vonalak nagyon éles határvonalakká válnak. Tehát, hogy ebben az értelemben az avantgárd mindegy sajátos ízléskultúra önmagába záródik, a tömegkultúra mindegy sajátos ízléskultúra magába záródik, az akadémikus vagy hivatalos kultúra látványosan veszít súlyából, jelentőségéből, és presztízs adó funkciójából, és ez a bezáródás, a önmagába záródás egy olyan helyzetet eredményez, amely szükségképpen létrehozza az avantgárdon belüli differenciálódást, illetve a tömegkultúrán belüli differenciálódást, egy sajátos fogyasztói csoportokhoz való igazodást. Minél jobban elkülönülnek egymástól ezek az egyes fogyasztói csoportokhoz igazodó ízléskultúrák, annál inkább megteremtik a saját közönségüket, amely közönség biztosítja ezeknek az ízléskultúráknak a folyamatos újratermelődését, és ahogy ezek egymáshoz képest lezárulnak, úgy erősödik meg ezeken a tünet milliókön, tehát ilyen kulturális életstílussal, fogyasztási szokásokkal, ismeretrendszerrel jellemezhető társadalmi nagycsoportokon belül úgy erősödik meg az a tendencia, ami egy hagyományos rendi társadalomban volt jellemző, hogy nincs igazán törekvés más csoportok megkülönböztető jegyeinek elsajátítására, és a kiválóság, a kitűnés, az elkülönböződés vágya az ismét csak egy mennyiségű fokozás mutatkozik leginkább meg. Tehát nagyon sok mindent lehetne mondani még a Bourdieu által a művészeti mezőről adott elemzésről, akkor, amikor belemegyünk abban, hogy voltak éppen ennek a mezőstruktúrának, ennek a szerkezetnek milyen fajta gazdasági logika felel meg, de ugye, idő azon nem sokan, de egész röviden csak annyit, hogy ugye, ez az, amit a szociológusok úgy szoktak leírni, hogy a magas kultúra az, ahol a fogyasztót arra késztetik, hogy a termelő álláspontját, nézetrendszerét tegye magáévá. Abban az értelemben, hogyha én egy magas kulturális terméket meg akarok érteni, akkor ismernem kell azokat a irodalomtörténeti, művészettörténeti, vagy valamilyen hagyományban adott előfeltételeket, ismereteket, konvenciókat, amelyekhez képest a művész önmagát és a művét meghatározza, hogy egyáltalán értő, olvasója, értő, élvezője legyek ennek a műnek. Voltak éppen el kell fogadnom azokat a tételezéseket, azokat az előfeltevéseket, amelyekre a mű épül. Ahhoz, hogy én mondjuk Manének az olimpiáját megértsem, ahhoz pontosan ismernem kell mondjuk Tiziánnak a Vénuszait, vagy legalább Giorgione-nek az Urbinói Vénuszát, ismernem kell azt a hatást, amit már mondjuk Mané a reggeli a szabadban nál kiváltott azzal, hogy egyszerre szerepeltetett ruhás és ruhátlan alakokat, amely a reneszánszban magától értetődő volt, időközben nem lett, és hogy milyen sajátos politikai színezete lett ennek a gesztusnak a maga korában is. Ha tovább megyek, és ugye a Cézánnak az olimpiáját megnézem, akkor megint tudnom kell az, hogy ez a Cézán olimpia úgy reflektál a Manének az olimpiájára, hogy az valamilyen módon a Tiziáni típushoz kapcsolódik, és egymáshoz képest, és egymással alkotott viszonyukban fogalmaznak meg egy állítást. Vagyis ezt a fajta művészeti hagyományt ismernem kell, ennek egy sajátos megítélését és értelmezését, ami a műnek az alapja, el kell sajátítanom, el kell fogadnom legalább a mű élvezetésének a szintjéhez. Idejére tehát igazodnom kell a termelőnek, a kulturális termelőnek a nézőpontjához. A tömegkultúra pedig nagyjából ennek a fordítottját jelöli, ahol viszonylag kevés erőfeszítést igényel a termelői álláspont megértés, elsősorban azért, mert a termelők azok, akik igyekeznek alkalmazkodni a fogyasztók feltételezett, vagy sikeresen eltalált nézőpontjaihoz, ismeretszintjéhez, érdeklődéséhez és problémájához. Na most ez a fajta elkülönböződés, ez nem egyszerűen csak alkotói stratégiákban és befogadás módokban jelent különbséget, hanem magában a gazdaságossági számításokban is. Tehát azt lehet mondani, hogy a magas kultúra termelés központú nagy beruházásokkal dolgozik, amelyek hosszú időn keresztül áttérülnek csak meg. Ezzel szemben a tömegkultúra forgalom központú, amely nagyon rövid lejáratú, gyors megtérülésekre számít. Ezt a hosszú lejáratú megtérülést ezt úgy szokták elegánsabban kifejezni, hogy majd csak a boldog utókor becsüli meg igazán a zsenét a saját korában, ugye mindenki értetlenségbe ütközik, vagyis azt jelenti, hogy egy nagyon erőteljes, nagyon nagy befektetés, szellemi, fizikai, anyagi befektetés a magas kultúrának a termelése, ami azt is jelenti, hogy kizárólag tőkeerős intézmények, illetve valamilyen elkülönült jövedelemmel rendelkező egyének azok, akik ezt a fajta gazdasági stratégiát folytathatják. Egy utolsó mondat, ebből viszont az is következik, hogyha a csak hosszú távon megtérülő befektetés az, ami a magas kultúrában sikerre számíthat, az azt jelenti, hogy a művészeti mezőben létrejön egy feje tetejére állított gazdasági rendszer, ahol is az igazi esztétikai elismerésre törekvő gazdasági szempontból betlire játszanak, tehát arra, hogy a siker, a gazdasági siker, az azonnali siker az gyanús, mert nagy a tömegkultúra kiszolgálásának a gyanújába keveri az avantgard intenciókkal a színelődő alkotók. Jó, hát akkor nagyjából ennyit a Bourdieu-ről, meg egyáltalán erről a kulturális innovációkról, és akkor még lesz szó más művészet-szociológiai elméletekről, elsősorban azokról, amelyek Dantónak a művészeti világfogalmához kapcsolódnak. Jövő éve.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Művészetszociológia. 7. előadás. Bourdieu művészetszociológiai elmélete. A divat. A felvétel 2004 tavaszi félévében készült.